Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. György Alfréd kamiliánus atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók, fogadják szeretettel mai vendégemet, aki Márton Áron földije.
György Alfréd kamiliánus atya vagyok, Székelyföldön születtem, Csíkszentdomokoson, és a rendtartó Székelyfalunak a hite, vallásossága kísérte életemet, korlátoltsága is, ugye tudjuk, hogy egy zárt közösség az néha ítéletekkel is él, csökönyös is tud lenni. Na, ezeket mind örököltem, hoztam magammal. 6 hónapra születtem, és ennek következtében súlyos fizikai hátrányom volt, izom, görcsösödés, tónus és nyílt csigolya. Nehezen tanultam meg járni, 5 éves koromban álltam lábra. Talán ez volt, ami meghatározta az életemet, ez a fajta küzdelem, ezt lehet mondani, hogy most is a küzdők közé tartozom. Küzdöttem sokat azért, hogy lábra álljak, hogy önálló legyek. Emlékszem az első élményre, amikor imádkoztam a Jóistenhez, hogy lábra tudjak állni, de akkor már 5 éves voltam. És emlékszem tisztán, hogy 5 éves koromban nekem egy ilyen istenképen volt, ahol Jézus akkora volt, mint én, és lehetett vele beszélgetni, és kértem, hogy segítsen, hogy fel tudjak állni. Föl is álltam, és amikor behívtam édesanyámat, tehát kiáltottam, hogy jöjjön be. Mert hogy meglepetés lett volna, mire édesanyám beérkezett, akkor visszaestem a földre, és ez egy, emlékszem, hogy nagyon nagy kudarc volt az életemben, de valahogy ott is azt éreztem, és itt kezdődött ugye a hivatásom, hogy az volt bennem, hogy Jézus ott van, és újra fölemel, hogy ő is kövesse engem, és ez a József Attila, Isten ott állt a hátam mögött, és én megkerültem ért a világot, 4 kézláb másztam, de álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez az én kicsit a hitvallásom, és hogy van türelme, hogy fölálljak, és addig gyakoroltuk, amíg sikerült ez a gyakoroltuk, ez azt jelenti, hogy a családom és a jó Isten meg én. Tudjuk azt is, hogy egy zárt közösség, amit az előbb említettem, elég nehezen fogadja el a sérültséget is, általában ítéletek, előítéletek vannak, és hát azt tartotta a falu közösség is, hogy ez egy Isten büntetése, valószínű, hogy a szülők bűneiért sújtja az Isten, sérült el a családot. Ez egy újszövetségi felfogás, ami erősen benne van a székelyeknél, akkor hogyha nem nyíltan beszélünk róla, és ez is az egyik hivatásom, hogy azt mondhatom, hogy amióta szerzetes vagyok, kicsit kineveltem a saját falu közösségemből ezt a mentalitást, most már nem gondolják, hogy Isten verése vagyok, onnál is inkább nem, hogy utána nem tudtak vele mit kezdeni, hogy lett akkor az Isten átkából pap. Úgyhogy ez egy meghatározó volt nekem a családom, van egy nővérem, édesanyám, édesapám, hál' Istennek mindannyian élnek. Édesanyám tanítónő is, ugye az ő melléállása, kitartása, küzdelme, szigora segített ahhoz, hogy önállóvá váltam. Természetesen édesapám is, tehát ugye állandóan orvoshoz kellett vinni a Ceausescu időbe, amikor ugye az volt a mentalitás, hogy a román nemzet vagy egy kommunista társadalom tökéletes, ott nincsenek sérültek, tehát ott elrejtették a sérülteket, akkor ez elég nagy kihívás volt a szülők számára. Akkor nem volt Facebookos világ, hogy gyűjtöttek, és autó se volt a faluban, tehát hogy sok nehézségek voltak. A gyakorlati nehézséget, hogy autót szerezni, elmenni a kórházba, beszerezni a vágott állatot az orvosnak, hogy fogadjon, stb. Ezeket a dolgokat édesapám intézte, és hát a nevelésnek a másik nehéz dolgát, a tornáztatástól kezdve a megtanulni, írni, olvasni. Ezt pedig édesanyámnak köszönhetem. Illetve hát a falunak is, igazából aztán a falu elfogadott, kicsit később, de elfogadott. Tehát volt úgy, hogy tolókocsiban megjelentem a faluba, és akkor azt kérdezték, hogy nem szégyeled magadat? És nem értettem, mit kellene szégyeljek. És most már nem szégyelik az emberek, hogyha tolókocsiba ülnek, azt mondják, hogy Frédi atyától kapták. Tehát igen, ez egy érdekes hivatás, hogy igen, lehet nevelni egy társadalmat, lehet nevelni közösségeket, idő kell hozzá. Úgyhogy ha azt mondom, hogy Isten erre hívott engem, hogy nem vette el a sérültséget, láthatóvá tette, illetve megmaradt a korlát, pontosan azért, hogy másoknak esetleg erőt adjon. Úgyhogy nekem meghatározó az életemben ez, szüleim, testvérem melléállása, ugye testvérem is sokat cipelt a hátán, ez az, hogy meg is voltunk a testvéri civakodással is, tehát teljesen természetes, normális családi életet éltem, meghatározó volt. megtapasztalni Isten szeretetét a családban, annak minden korlátaival kezdődött el az én hivatásom is, és lettem aztán így kamiliánus és betegeket szolgáló segítő pap és szerzetes.
Hogyan indult a hivatásod?
Én 5 éves koromban nem tudtam még járni, de bemásztam a templomba, és ott voltam egy egész délután. Déli harangszóra bementem, akkor volt nyitva a templom, és esti harangszóra találtak meg, mert akkor nyitották újra a templomot, és az egy olyan 7 óra időtartam, amit én nem emlékszem, hogy olyan hosszú volt, nekem pár percnek tűnt, és akkor nagy sírva megtaláltak a szülők, meg a rendőrség, meg minden, akkor én nem értettem, hogy miért idegesek a szülők, meg mindenki, mert én csak egy kicsit ültem bent, és beszéltem Jézussal. És akkor éreztem azt a hívást. A mai modern világban talán furcsának tűnik, mert nem beszélünk erről, szóval, hogy mit tud egy 5 éves gyerek? Nem. Az 5 éves gyerek még közel van a mennyországhoz is. Úgy az volt az első hívás, aztán utána ez így erősen bennem volt. A gyermekek azok érdekes. Közösségi élményeink is vannak, van a gyerekkori barátom, akivel megbeszéltük, hogy ekkor voltam még elemi iskolás, hogy nekem is tetszik a lány, és neked is tetszik, de én úgyis pap akarok lenni, hogy lemondok a javadra róla. Persze a lánya lesz, mi nem beszéltük meg, hogy neki esetleg milyen lenne a hozzászólása, de aztán azt azóta mindig elnevetjük. Úgyhogy én ilyen jó gyermekkort éltem, és mindig papnak készültem, aztán amikor 16 évesen szembesültem azzal, hogy a mozgássérültségem miatt az egyházmegyében nem vesznek fel, akkor nagyon nagy krízisbe kerültem. Én nem vagyok jó még az Istennek sem, és akkor jutottam életem legmélyebb pontjára, és akkor nem csak, hogy megfogalmazódtam, komolyan foglalkoztam az öngyilkosság gondolatával és annak a cselekedetével, teljesen megéltem a poklot, tehát, hogy nem akarok élni, és most meg fogok halni, akkor nem értettem, hogy miért engedi meg Isten, aki szeret, hogy én ilyen mélyre eljusson. Azóta már tudom, mert papi életem folyamán nagyon sok ember jött hozzám, akinek szüksége volt, és beszélgetésünk után nem folytatta ezt, illetve nem vette el önkezőleg az életét. És ez is egy olyan, hogy mivel én is benne voltam, így nem tudom elítélni, és ezt az emberek megérzik, és ez is egy út, amikor Isten megengedi, hogy teljesen mélyre essél, hogy utána a segítő eszköze lehessél, tehát ez egy ilyen érdekes kegyelmi útnak élem én meg ezt, hogy ez is egy ilyen nagy krízis volt az életemben.
Hogyan jöttél ki belőle?
Az Isten kegyelme az, aki kimentett, mégiscsak jártam misére, meg ifjúsági találkozókra, minden, és akkor elmentem a Csitre, az erdélyi ifjúsági találkozó, mi hál' Istennek azóta is működik, és Csaba testvér ott volt, és akkor azt mondta, hogy a jó Isten nem teremt cselejteket. És nekem ez a mondat, hogy Isten nem teremt cselejteket, az úgy kiemelt ebből, és akkor már többet nem sajnálkoztam magamon, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy akkor valamire máshova hív az Isten, és akkor még egy-két küzdelem, lelki gyakorlat, akkor kialakult másképp az élet.
Hogy találkoztál a kamiliánus rendel?
Én hallottam, hogy van egy Sánta Páter, aki egy mozgásért falut alapított Ausztriában, és ezt meg akartam nézni. Én azért mentem el erre a lelki gyakorlatra, hogy vigyen ki Ausztriába, és akkor lelki gyakorlat végén szólított fel, hogy nem akarsz kamiliánus lenni, és így találtam rá a kamiliánusokra, de még mindig nem tudtam, hogy mi akarok lenni, de a lelki vezetésben nem is adon, hogyha segített Gyulafehérváron, akkor ott volt Spiri, tőle tanultam meg a Szent Ignáci lelkiséget, a Szent Ignáci szentírás emlékedés lelki gyakorlatot, és akkor 2 éven keresztül hivatást tisztázó lelki gyakorlatot végeztem úgy, hogy minden hónapban egy vasárnapot elcsendesedésre áldoztam, és a segítő nővéreknél voltam, és ott volt az Anna Maria nővér a lelkivezetőm. Az akkor forradalmi dolog volt a 90-es években, hogy Székelyföldön egy fiatal fiúnak egy apáca legyen a lelkivezetője. Az egy szép élmény volt, és akkor alakult ki ez a folyamatos döntés, hogy akkor így elmentem a kamilás szerzetes rendbe. 1996. szeptember 15 reggel 8:30 léptem be a kolostor kapuján. Ez azért fontos, szentírásban is benne van János apostol, és tudja, hogy mikor találkozott Jézusra, hogy meghatározó élményeinket. Persze pontosan tudjuk. A jegyeseket is mindig meg szoktam kérdezni. Szerinted mikor, mióta jártok együtt, és az a jó, amikor mindenket ugyanazt az időt mondja.
Milyen fogadtatásban részesültél?
Volt egy hónap próbaidő, amikor eljöttem próbaidőre egy hónapra, nagyon jól éreztem magam, akkor sokan voltunk, 4-5-en fiatalok. Anton atya népi német volt, de Ausztriában nőtt fel. Kicsit ilyen osztrák sziget volt, olyan, mint egy nagykövetség. Bementünk az a kapun, akkor az már Ausztria volt, kijöttünk az Magyarország, de így érdekes volt. A vicces oldala ennek az egésznek, mert hozzám mindig valami poén kötődik, hogy amikor megérkeztem, becsengettem a kertkapun, kijött akkor egy jelölt, aki engem ugye nem ismert a próbaidőről, bement és mondta Anton atyának, hogy itt van egy koldus, vigyünk ki neki szendvicset, úgyhogy azt hitték, hogy hajléktalan vagyok, így léptem be a rendbe. Én még az első és utolsó hajléktalan, aki belépett és ott is maradt, úgyhogy jó volt a fogadtatás.
Hogyan érlelődött meg benned addigra a papi és szerzetesi hivatás együttese?
A papi hivatás az, mint mondom, korábbi volt 5 éves koromban, akkor volt először, aztán fejlődött, aztán 12 éves koromban voltam, tehát akkor se tudtam még igazából olyan jól mozogni. Önállóan nem voltam képes például a táskámat elvinni az iskolába, de már mozogtam, játszani tudtam, de keményebb dolgot nem tudtam vinni, vagy állni hosszú ideig az oltárnál, vagy ilyesmi, az nem volt. De 12 évesen elmentünk Esztelnek rá a Ferences Kolostorba. És volt 2 Ferences testvér, aki nagy határozó volt az életemben, az Ivó testvér és a Vitus testvér. Ők vettek ölbe, és mint egy ilyen babát kitettek az oltárhoz, én úgy ministráltam, és akkor vége lettem, és akkor visszavettek. Vagy hogy ők megtanítottak rózsafüzért imádkozni, és akkor olvastam el Szávió Szentdomokos életét, aki aztán később a Vérma nevem lett, és akkor na, hát 12 éves fiú, aki ministrálások védőszentje, és hát úgy meghalt, és Boszkó Jánosnak a nevelt gyereke, és hát akkor eldöntöttem, hogy én is szent leszek, és akkor lefeküdtem az Ivó testvér szobájába, az ágyára, keresztbe tettem a mellkasomra a kezemet, és vártam, hogy halljak meg, és szent legyek. Aztán addig vártam, hogy szentek, hogy belealudtam ebbe a nagy várakozásba, aztán amikor felébresztett a testvér, rájöttem, hogy ez nem a mennyország, úgyhogy így maradt el az én szentélvatásom 12 évesen, és akkor volt ez az élmény bennem, hogy igen, én szerzetes akarok lenni. És akkor ez fejlődött, hogy elképzelhettem, hogy szerzetes leszek, vagy amikor káplánok voltak Domokosan, akkor elképzelhettem, hogy nekem is olyan lesz a káplán szobám, amilyen a kápláné, és akkor ezek az álmok megvoltak. Ez így szép, így visszagondolva, szép dolog, és jó volt.
Hogyan állt ehhez a családod?
Azért aggódtak, hogy mi lesz, ha nem fogom tudni csinálni, meg igazából most az önálló életről van szó. Tehát ha nem vagyok képes önmagamat ellátni, akkor mit akarok mást? Inkább ez az aggódás volt bennük. Aztán, amikor volt a nagy csalódás, akkor az elég nehezen viselte a család is, hogy miért utasított vissza az egyház, mint azt nehezebben viselték, mint én szerintem, egész sokáig. Aztán, miután a rendbe beléptem, akkor megkezdték látni, hogy hát az nem olyan egyszerű, más nyelveket megtanulni, más elvárásoknak megfelelni, stb. És akkor egyszer volt édesapám nálam, látogattam úgy, hogy külön, és hazament is ennyit mondott édesanyámnak, hogy nem is gondoltam, hogy a gyermeknek nem olyan könnyű. Akkor jöttek rá, hogy hát ez nem csak arról szól, hogy bemegy az ember a kolostorba, és jó, de szép egész nap nem csinálunk semmit, mert ugye aki nem lát bele a kolostor életébe, csak azt látja, hogy mi bele te elfárad, négyet imádkozik, aztán alszanak, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért sokkal mélyebb ez az egész. Úgyhogy egyértelműen inkább hálásak voltak a szülők, hogy ez így megvalósulhatott, illetve utána egyre jobban csak aggódtak, hogy különböző helyekre elkerültem, külföldre, mondjuk Ázsiában, meg Afrikában egy-egy hétre, akkor meg aggódtak még jobban, hogy akkor most mi lesz.
Mit jelentett számodra a papszentelés, illetve kimondani a szerzetesi fogadalmakat, vagyis megtapasztalni, hogy Isten igenis akar téged és számít rád?
Ez nagyon fontos volt, hogy én átéltem a visszautasítást, és utána a szabad döntést. Tehát, hogy a renden belül is aztán így egy osztrák mentalitás, meg egy olasz mentalitás, után több oldalról megközelíteni ezt az egész kapcsolatot, és hogy tényleg megvizsgáljam magam abba, hogy nem az van, hogy én úgysem tudnék máshol jó lenni, akkor itt jó helyet vagyok, mert fiatal koromban ez egy bántó előítélet volt. Azt mondták, hogy hát hova menjen, hát máshol úgyis mit csináljon. Tehát, hogy mivel nincs hova menni, akkor jó helyt van. Egyértelmű volt az én életem, hogy ez nem így van, és elég nehéz volt ezt így megélni. Amikor az első fogadalmamat tettem, akkor ugye mindig szerettem a képletes dolgokat, ami megmaradt bennem, akkor még a fogadalom előtti estén fölök kiakasztottam válfára a habitusomat, és boxoltam vele egy kicsit, hogy akkor most ebből mi lesz. és akkor másnap letettem a fogadalmamat, az örök fogadalmam előtt pedig egy 3 hetes Szent Ignáci lelkigyakorlatot végeztem, és akkor az első hét az nagyon fárasztó volt. Egy hétig fájt a fejem, olyan szinten nem tudtam koncentrálni, hogy a lelkigyakorlatot kísérő atya már arra gondolt, hogy hát ezt most akkor abba kell hagyni. És itt értettem meg a húsvét misztériumát, tehát a 8. nap. Kijöttek belőlem azok az ellenállások, gátak, amik bennem voltak. És akkor azok a félelmek. Utána ez úgy felszabadító, és akkor maradék 2 hetet elvégeztem, és a felelősségem akkori teljes tudatában. Isten lelkétől indítatva hittem a szeretetben, így kezdődik a mi szeretetes fogadalmunk, nagyon szép a megfogalmazás. Azt nehéz elfogadni, nem mindig vagyunk tökéletesek, és akkor ez, hogy hittem a szeretetben, és az Isten is hisz bennem. Egyszer megkérdezték tőlem a gyerekek, hogy atya, te sose bántad meg, hogy pap lettél. Milyenkor mit mond az ember, mondjuk 10 év papság után? És akkor volt a Szentlélek adta ezt a választ, hogy nem az a lényeg, hogy én megbántam-e, vagy meg fogom-e bánni valaha is a döntésemet, hanem hogy bármi történjék velem, én mondjuk kiléphetek a rendből, meg mindenből, Isten akkor se bánja meg, hogy meghívott. És ez a fajta érzés bennem, ez a szabadság, ez az a belső szabadság, ami megadta, hogy Isten nem azért szeret engem, mert én pap lettem, és engem akkor kicsit jobban szeret, vagy ha már sérültnek teremtett, akkor legyek pap, hát, hogy a kicsit jobban szeret. Vannak ilyen torzítások az ember életében, lehetnek, nem ez volt az én életem, és most sem az, hogy én nem azért vagyok pap, meg szerzetes, hogy hát, hogy jobban szeret az Isten.
Mit jelent neked a Szent Mise bemutatása?
Amikor a szentelésem volt Nyíregyházán, Társszékes Egyházban, a szüleim mondták el, az első, amikor a püspökkel koncelebrálunk, és az átosztatás ideje alatt csak annyit éreztem, hogy levesebben vert a szívem, és nem tudom, mi történt ott, nekem megszűnt a világ. Édesanyám szerint extázisba estem, nem tudom, én nem láttam magam kívülről. Néha most is előfordul az, hogy nem látok semmit, tehát úgy értem, nem láttam Jézust, nem látom az angyalokat, semmilyenre nem kell gondolni, de néha megtörténik, hogy az átváltoztatás alatt, amikor a Szentlélek hívás van az adományunknál, hogy Jézus Krisztus teste és vére legyen, akkor néha beforrósódik a tenyerem. Vagy mindig hosszabb ideig tartom fenn a Szentostját és a kelyhet is, mert ez is egy tapasztalatom, amikor diakonus voltam, hogy a több beszélgetés kapcsán az egyik sérültnek a lelki gyógyulásában úgy segített Jézus, hogy én tartottam az oltári szentséget, és mondtam, hogy addig el nem engedlek, amíg nem segítesz. És ez a addig el nem engedlek, kapaszkodom beléd. Ez azért minden misére jellemző, illetve meg is szoktam törni az ostját, és az az, hogy ez az én testemben értetek adatik. Van olyan, amikor nehezen tudom elmondani a misét, mert hogy elfáradok, és olyankor kapaszkodni kell, akkor ott az van, hogy igen, nem csak a Krisztus test, hanem az én testem is megtöretik. Nem mindig, ez egy kegyelem, amikor megérzem, de sokszor éreztem már ezt.
Papi szolgálatod mellett sokféle feladatod van.
Elsősorban szerzetesség, mint hivatás, mint identitás, hogy a létünk, Isten szenteltségünk az, mindegy, hogy hol vagyunk és mit csinálunk, hanem ez az, ami hat, vagy ami fontos a világ számára is. Ugye most Nyíregyházán, a Szent Kamilli Rehabilitációs Központban értelmisérült fiatalokkal élünk együtt, úgyhogy ők a földszinten, mi meg a tetőtérben, egy külön elkülönített kolostori részben, de életvitelszerűen együtt vagyunk. Nekem a jelenlét a fontos, a közösségnek a jelenléte, ennek a koordinálása, illetve tényleg ennek a szellemisége. Emellett kórház lelkészi szolgálatot vállaltunk, mint közösség. A Borbányai Szent László plebániának vagyok a plébániai kormányzója, ott plébániai pasztoráció folyik, közösségépítés, fiatalok, gyerekek, idősek. Emellett még ugye nekem van a Bécsi Ház és a Salzburgi idősatyák koordinálása is egy picit, illetve hát szabadidő tevékenységnek szoktam a kárpátaljai magyarok segítése a háborúban, az ingyen konyhaján indítása a helyi karitásszal együtt. Nem az én karrierem, nem az én bravúrom, ez Isten hívása. Azt éreztem, hogy nem tudom úgy csinálni, hogy ülök és nézem a tévét, és vitatom, hogy ki a nagyobb diktátor, hanem el kell menni, és azon a pár emberen segíteni. Azóta már a veteránoknak is a lelki gondozással foglalkozunk, akik visszatértek háborúból, illetve nyaranta van egy nyári tábor, székelyföldi, illetve magyarországi gyerekeknek, Az idén ez a 18. táborunk lesz.
Sokféle jelenlétben, szolgálatban milyen áldásokat tapasztalsz?
Szó szerint áldásokat kapok tényleg. Az otthonban lakók el szoktak jönni velünk szentmisére, és van olyan lakó, akit amikor megáldoztatok, úgy köszöni meg, hogy visszafordul és ad egy áldást a homlokamra. Vagy volt egy kedves orvosbarátom, akit elkísértem az utolsó útjára, tehát úgy, hogy haldoklott, és tudta, hogy neki mi a betegsége, orvosként abszolút tudta azt is, hogy ennek mi a fizikai kimenetele minden, és akkor végig ott voltam velem, meg a családjával, és amikor az utolsó beszélgetésben elvégeztem Szent Jónását, és kiszolgáltatom neki a betegek kenetét, és megáldozott. Nagyon szép felemelő lelkélmény volt, tudtuk, hogy ez az utolsó óra, és az atyához költözik. És miután én megáldottam őt, akkor azt mondta, hogy Frédikém, hajolj kicsit közelebb hozzá. És akkor megcsókolt a homlokamat. Tehát, hogy egyik legszebb áldása volt a papi életemnek. Nagyon sok, 15-20-30 ilyen történetem van, amit konkrétan, személyesen, egy-egy személlyel kapcsolatban a beteg ágyánál, vagy a tolószékben, vagy valahol megéltem.
Tudná valami összefoglaló biztatást adni a hallgatóknak útra valóul?
Meggyőződés, hogy minden embert hív az Isten az élet szentségre, és egy történet jut eszembe, és illetve egy ugyancsak rádió beszélgetés, amikor ilyen betelefonálós műsor volt rádióba, és azt hiszem Erdély Mária rádió volt, és akkor az egyik fiatal megkérdezte, de atya, én honnan tudom azt, hogy a helyemen vagyok, hogy ez az én hivatás, amit én csinálok, meg az, akivel most vagyok együtt, biztos, hogy ő lesz a feleségem, vagy a férjem, vagy hogy jó-e ez az út, és akkor azt a választottam neki, hogy elég könnyet ejtettél, leírte. Tehát az a szeretett kapcsolat, az a partner kapcsolat, az a hivatás, az a tanulás, az az orvosi, papi, teológiát tanulni, medicinát tanulni, vagy éppen egy párkapcsolatban ott lenni, vagy egy kolostorba ott lenni, látni, hogy mennek el a fiatalok, nem maradnak, kiöregszik egy közösség, be kell zárnunk egy kolostort, ezek is nehéz dolgok, amikor elengedni dolgokat, és ha elég könnyet ejtettél, akkor jó helyen vagy. Ez az egyik, hogyha van-e valami az álmaidban, amiért, akiért elég könnyet ejthetsz, vagy akarsz ejteni. A másik, hogy talán ami ma nagyon nehéz, vagy nem tanítjuk meg, mai társadalom nem erre tanít bennünket, hogy akkor leszel boldog, ha megküzdöttél valamiért. Amiért nem küzdöttél meg, annak nincs íze. Az az étel, amit te főztél meg, annak más íze lesz. Lehet kicsit sós, lehet kicsit édes, de más íze lesz. Az a küzdelem, tehát amit én is, hogy ha én nem küzdöttem volna, akkor most valahol valamilyen intézmény sarkával valahol lennék egy tolókocsiba. Tehát, hogy küzdeni kell azért, hogy az ember életének minősége legyen, és a lelki minőségre is gondolok. Az életben, ha valami, ami igazi lelki örömet tud adni, ahhoz idő kell. Mindenhez, ami életre szóló is eredményes, vagy élet örömet ad, ahhoz küzdelem kell. Küzdelem kell és szeretet. A másik, ami talán nehéz, az az, hogy elengedni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és megbocsátani önmagunknak a hibáinkat. Vagy a gyengeségeinket. Aki sokáig tevékeny volt egész életében, egyszer csak egy betegség miatt letehetetlenedik, teljesen kiszalad a láb alól a talaj, mert nincs az életének értelme. Pedig az életnek mindig van értelme önmagában, a létnek van értelme. Az, hogy többet tudok tenni, vagy nem, az egy másik kérdés. Mindig az, hogy honnan nézem? Nézem a másik ember szemszögéből is azt az életet, és ne én legyek csak a figyelmem középpontjába. Ne legyünk önzőek akkor, amikor a saját boldogtalanságunknak az okai vagyunk. Minden embernek az a Isten képességet. Fedezd fel az értékeidet, mert értékes vagy, és megismételhetetlen.
Ki mondod, mi számodra az élet értelme?
Isten álmai vagyunk, és jó, hogy valakinek ez fontos. Tehát biztos, hogy voltunk mindannyian azzal az érzéssel, amikor ránézünk valakire, és úgy megtelik a szemünk könnyel, de nem a szomorúságtól, nem a boldogságtól. Én így szeretek Istenre gondolni, hogy amikor megállok, és utolér a jó Isten, akkor rám néz, hogy megtelik a szemek könnyel, és az, te Frédi, milyen jó, hogy vagy.
György Alfréd, Kamiliánus atyával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.